Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 47. Zsoltárunkat énekeljük. A 47. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: No minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok. Foglaljunk helyet, testvérek! Kérném, Gyuri, kérnélek, hogy kapcsold vissza a gépeket, jó? Mind a kettőt légy szíves visszakapcsolni. A 247. énekünkkel dicsérjük tovább az Urat, testvérek. 247. Az első, 5. és 6. versét énekeljük el 247. dicséretünknek. Az első verse így kezdődik: Imádandó Isten, széles föld néked zsámolyod, és a menny fényes ülőszéked.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele első részéből olvassuk Isten igéjét. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele első részében, a 18. verstől a fejezet végéig így szól hozzánk Isten írott igéje. Mert nyilván van az Istennek a haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten kijelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik, az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. És az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak képmásával. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ámen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természet ellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévejgésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban. És amiképp nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek, akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakva vannak irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal s rossz erkölcsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőjfösek, kevélyek, dicsekvők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek és irgalmatlanok, kik jól lehet. Az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, gondoskodó szeretetedet. Köszönjük néked, hogy megőriztél, megoltalmaztál bennünket az elmúlt héten is, és újra összegyűjtöttél itt a te templomodban, hogy megszólaljon közöttünk a te ígéd, s tanítsál bennünket, szólj hozzánk. Köszönjük te néked, hogy gondoskodtál annak idején pusztában vándorló népedről is, mannát hullatván nekik napról napra. Köszönjük, hogy így gondoskodsz mi rólunk is, lelki eledelt adsz nekünk, ígéd mannáját hullatod mireánk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy igédet meg ne utáljuk, mint annak idején a mannát megutálta a zsidó nép. Zúgolódni kezdtek miatta. Segíts, hogy mi a te igédet szeressük, és örömmel fogadhassuk. Nagy szelítséggel fogadjuk a beoltott igét. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a te igéd táplálja a mi lelkünket. Táplál minket, hogy lelkünk jól legyen, békességben legyen, virágozzék. Köszönjük te néked, hogy lelkünket itt a földön is megáldod, és azt akarod, hogy ne csak itt éljen boldogságban és teljességben, hanem egyszer a te országodban is, az örök életben is ott legyen. A te ígéd táplál minket az örök életre. Köszönjük néked, hogy arra biztatsz most is bennünket, hogy igéidet, amiket ma is elénk adsz, hittel fogadjuk el. Látod, hogy magunktól nem tudunk hinni a te szavaid igazságában, és nem tudjuk azokat befogadni, mert nincs bennünk erre nézve hit, de kérünk, hogy adj nekünk igaz hitet, hogy szavaidat megérthessük, szívünkbe fogadhassuk, életünket formáló erővé és hatalommá válhassanak. Kérünk, hogy Adj nékünk igaz hitet a mennyei manna az ige befogadására. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy az igében te magad vagy, hiszen a te előképed volt az a manna ott a pusztában, és te mondtad magadról, hogy te vagy a mennyből alászálló kenyér. Kérünk, hogy te táplálj minket önmagaddal ezen az Isten tiszteletünkön is. Köszönjük néked, hogy eléd jöhetünk most hálaadásainkkal, és eléd jöhetünk szomorúságunkkal is. Köszönjük, hogy te együtt sírsz és együtt örülsz velünk. Köszönjük néked, hogy ismersz bennünket, ismered az életünket, és úgy állhatunk meg előtted, amint vagyunk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és taníts minket ezen a napon is. Nagy neved dicsőségéért. Jézus Krisztusunk nevében. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 155. éneket. A 155. dicséretünket. A 155. dicséretünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk! Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Mózes 3. könyvéből, a 18. részből. A 20. verstől a 30. versig olvasom fel az ige szakaszt, leülve hallgassuk meg néhány verset. Tehát Mózes 3. könyvében, a 18. részben, a 20. verstől a 30. versig ezt olvassuk. És a te felebarátodnak feleségéhez se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed. A te magzatodból ne adj, hogy odaáldozzák a moloknak, hogy meg ne szentségtelenítsd az Istenednek nevét. Én vagyok az Úr. Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak. Utálatosság az. És semmiféle barommal ne közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed. És asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt, fertelmesség az. Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül, mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magukat, akiket én kiűzök ti előletek. És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert ki hányja az a föld az ő lakosait. Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet, és ez utálatosságok közül semmit meg ne cselekedjetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény, mert mindezeket az utálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, melyek előttetek van, és fertelmessé lett az a föld. Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, amint kiokádja azt a népet, mely előttetek van. Mert aki megcselekszik valamit ez utálatosságból, mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül. Tartsátok meg azért, amit én megtartani rendelek, hogy egyet se kövessetek am az utálatos szokásokból, melyeket követtek ti előttetek, és meg ne fertőztessétek magatokat azokkal. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Kedves testvérek, egy forró témát kell ma felvetnem közöttetek. Mindnyáján tudjuk, hogy tegnap Budapesten ismét meleg felvonulás volt. Mit is kell mondanunk erről a jelenségről a Biblia, vagyis Isten szava alapján? Mert hangsúlyozom, hogy nem a mi véleményünket kívánjuk megszólaltatni az ügyben, hanem Istennek azt a szavát, amit kiválasztott zsidó emberek által adott ennek a világnak. Nos, mit mond Isten erről a kérdésről a Bibliában is? Mi az, amit mi keresztény emberként ennek alapján hiszünk és gondolunk erről a kérdésről? Nem szeretnék most szerte ágazó témakör különböző vonatkozásairól részletekbe menően beszélni, ha szükség lesz rá majd máskor. Most csak a bibliai tényállást kívánom előttetek vázolni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Először is figyeljük meg a teremtési rendet. A Biblia elején olvassuk, hogy Isten megteremtette a világot és az embert. Az embert arra teremtette az Isten, hogy reá nézzen, tőle függjön, őt szeresse. És azt olvassuk, hogy az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ádámot és Évát megalkotta, akik történelmi személyek voltak, épp emberek, egy férfi és egy nő. Isten egymáshoz vezette őket, hogy legyenek ketten egy testé. Az egy test kifejezés a szexualitást is magába foglalja. Ahogy például egy zsidó rabbi, Pál apostol az 1 Korintus 6:15-17-ben ezt magyarázza. Azért elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Isten tehát nem két férfit teremtett egymásnak, nem két nőt, nem egy férfit és több nőt, nem több nőt és egy férfit, és nem állatot rendelt az ember mellé segítőtársul és gondviselőül, hanem egyetlen, ellenkező nemű embertársat. Isten Ádámot és Évát, amikor egymáshoz vezette, megáldotta, áldásával egymáshoz kötötte őket, úgy mondanánk, hogy házaspárrá tette őket, és létrehozta ezzel a család intézményét. És meg is parancsolta nekik, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, vagyis éljenek nemi életet, szexuális életet. E parancs alapján mondja a zsidókhoz írt levél 13. része, hogy tiszteletre méltó legyen a házasság, és szeplőtelen a házas ágy mindenki előtt. A házasság törőket és paráznákat pedig megítéli az Isten. Tehát Istennek az eredeti akarata volt az, hogy legyen két nem, a férfi nem és a női nem, létezzen kettejük szoros kapcsolata, a házasság. A házasság intézményébe adta nekik Isten a szeretetük és egységük kifejezésére és megélésére, valamint utódok nemzésére a szexualitást. Így van ez a teremtéstől kezdve, ahogy maga Jézus is mondta, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket, és ezokáért elhagyja a férfiú anyját és atyát, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Isten ezt az általa létrehozott egységet, a házasság, a család intézményt, amelyben a szexualitásnak egy férfi és nő közt helye van, ezt törvényileg levédte. Ezt levédte Isten. A 10 parancsolatban egyértelműen azt mondja, ne paráználkodj, ami megtiltja azt, hogy a szexualitást a házasság keretein kívül, ami egy férfi és nő kapcsolata, mással, másokkal gyakorolják a felek, illetve olvassuk még a 10. parancsolatban, hogy ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét. Tehát Isten, hogy így mondjam, védi ezt a házassági közösséget, egy férfi és nő közösségét, amelyben a szexualitásnak is helye van. Nem csak a gyermek nemzés kedvéért, hanem az egymással való egységnek, a szeretetben, szeretet egységnek a megéléseként. Testvérek, azt hiszem, hogy nem kell ezt nagyon sokáig ragoznom, mert egészen világosak ezek a dolgok mi előttünk. Minden esetre ne lepődjünk meg, hogyha előhozakodnak némelyek, például egy Birtalan Balázs nevű katolikus ember írt egy könyvet, amiben a Bibliára hivatkozva akarja nekünk megmagyarázni, hogy a homoszexualitás az teljesen jó dolog, és úgy magyarázza a bibliai szövegeket félre, hogy kihozza aztán minden bibliai szövegnek az ellentétét, és elmagyarázza nekünk, hogy Isten teremtői akarata a homoszexualitás, és ez önmagában nem egy rossz dolog, nem egy bűnös dolog, hiszen még Dávidot és Jonatánt is fölidézi, akik egymásnak tényleg barátai voltak a szó igazi értelmében, őket is a homoszexualitás példájaként hozza fel a Bibliából. Tehát ne lepődjünk meg, hogyha valaki esetleg előhozakodik azzal, ami pont ellentétben áll azzal, amit itt az előbb a testvéreknek elmondtam, és amit tudunk is. Minden esetre a törvényhez visszatérve, Pál apostol az 1 Timóteus 1.9-ben is aláhúzza, hogy Isten a törvényt adta, de nem az igazakért rendelte azt, hanem a törvényszegőkért, az engedetlenekért, az istentelenekért, bűnösökért, szentségtelenekért, latrokért, apa és anyagyilkosokért, emberölőkért, paráznákért és fajtalankodókért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami csak az ellenséges tanítással ellenkezik az áldott Isten dicsőségének evangéliuma szerint. Vagyis Isten azért adta a törvényét, hogy akik belemennek ezekbe a dolgokba, például itt a fajtalankodásba, ami alatt a Biblia érti a homoszexualitást, a biszexualitást is, és az egyéb perverziókat, a szexuális perverziókat, akik ezekbe belemennek, azok lássák a törvényt, és tudják azt, hogy Isten ezt a dolgot a törvényében elítéli. Ennek ellene van. Nos, testvérek, látjuk Isten eredeti akaratát, látjuk azt is, hogy Isten ezt az ő eredeti akaratát a törvény falával, mint egy körülvette, hogy védelmezze ezt a rendet, ezt a szabályt. Ezt tette egy normává, hogy így mondjam, nem csak a zsidóknak, mert a teremtéskor még zsidók nem is voltak, hanem az az emberiségre vonatkozó akarata az Istennek. Nos, ha aztán nézzük tovább, testvérek, a dolgot, akkor látjuk a Bibliában, hogy ezt a teremtési rendet, Istennek az eredeti akaratát elkezdte az ember ugye megszegni. Az egész onnan indult, hogy az ember föllázadt Isten ellen. Ádám és Éva Isten ellen fordultak, és föllázadtak az Isten ellen, és hátat fordítottak neki. Ezt a történelmi pillanatot leírja a Biblia a Mózes első könyve 3. részében. Ez a bűnesetnek a története. És aztán látjuk, testvérek, hogy az ember, aki megvetette Isten, megvetette szépen az ő akaratát is, melyet kinyilvánított a Bibliában. Éppen a házasságra, az azon belül férfi és nő között gyakorolt heteroszexuális kapcsolatra nézve is. És aztán látjuk már az emberiség hajnalától kezdve a Biblia alapjain is, ott van a homoszexualitás. A konkrét kánaáni példát is ugye ismerjük, Sodoma és Gomora példáját magából a Bibliából. A Mózes első könyve 19. részében olvassuk, hogy Lóthoz, aki Sodomában élt, két férfi jött, akik voltak éppen angyalok voltak, azért jöttek, hogy kimentsék őt és családját a városból, amire elközelített az Isten ítélete, éppen azért, mert olyan bűnökben éltek, amilyenekben. Sodoma férfiai azon az estén eljöttek, és ott verték Lót házának az ajtaját azzal, hogy hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek az éjjel. Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. A megismerni szó a Bibliában a nemi együttlétet jelenti, a közösülést jelenti, testvérek. Ismerni akarjuk őket. Hát Lót nem adta ki őket, és történt ott, ami történt, de nagyjából akkor el tudjuk képzelni, hogy azok az emberek ott Sodomában nyilván nem csak homoszexuálisok voltak, hanem úgy mondják, hogy biszexuálisok, tehát nőkkel is kapcsolatot tartó férfiak, de férfiakkal is kapcsolatot tartó férfiak. Egy dekadens társadalom volt. A helyzet Kánaán földjén egyébként a későbbiekben se lett jobb, sőt, talán rosszabb lett. Mózes 3. könyvében az igehirdetés elején felolvastuk azt a szakaszt a 18. részből, a 20-tól 30. versig. Ez a szakasz a zsidóknak szólt, mielőtt a Kánaán földjét elfoglalták volna. És itt óvja őket Isten egyértelműen attól, hogy annak a földnek a szokásai szerint cselekedjenek, mert már nem csak Sodomába és Gomorába gyakorolták azokat a dolgokat előbb, hanem a honfoglalás előtti korban is gyakorolták a Kánaán földjén élő népek a homoszexualitást is, más egyebeket is. Természetesen az alapbajuk az volt, hogy bálványimádók voltak, de ezzel mindig együtt járt ez a szexuális perverzió is. Azt mondja itt Isten nekik egyértelmű, világos, férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak, mert utálatosság az. Utálatosság vagy gyalázatosság, az különbözőképpen fordítják. Úgy is lehet mondani most mai nyelven, hogy tényleg perverzió. Perverzió, aberráció. Az a természetnek és az isteni erkölcsnek a megrontása, ahogy az egyik zsidó kommentár mondja, és meghatározza ezt a dolgot. Nos, hát a zsidókat Isten hiába óvta ettől a dologtól, mert sajnos a zsidók is eljutottak oda a honfoglalásuk után, hogy elkezdték gyakorolni ezt a bűnt is, meg az ezzel szoros összefüggésben álló bálványimádást is. Mondom, a fő probléma a bálványimádás volt, azzal együtt elkezdték gyakorolni a homoszexualitást is. Erről aztán a különböző megjegyzések tanúskodnak, például az 1 Királyok 14:24-ben, Roboám király idejéből, és valának férfi paráznák is az országban, és cselekvének a pogányok minden utálatos vétkei szerint, akiket az Úr kiűzött volt Izrael fiai elől. Ezek a férfi paráznák, ezek férfi prostituáltak voltak, akik odaadták magukat nőknek is, de férfiaknak is. Tehát ezek bizonyos szempontból biszexuálisak voltak, mind a két nemmel készek voltak nemi kapcsolatot létesíteni. De úgy, hogy ez, mint egy Isten tiszteleti aktus szerepelt abban az összefüggésben. Mert ezek az emberek, ezek a férfi prostituáltak általában az Isteneknek szentelt emberek voltak, akikben az istenség lakozott, és úgy vélték az emberek, hogyha ezekkel együtt vannak, ezekkel közösülnek, akkor az istenséggel válnak egyé. Na hát ez volt Roboám király idejében Izrael földjén. Aztán valamivel később uralkodott Asa király, akiről azt olvassuk, hogy azt tette, ami kedves volt az Istennek, és ő lerombolta a bálványokat, melyet csináltak az ő atyái, és kivesztette a férfi paráznákat az országból. De még őnek is sikerült ezt a jelenséget Izrael népe köréből teljesen kiirtania, mert később Josafát királyról is olvassuk, hogy a férfi paráznákat, akik még megmaradtak volt az ő atyának, Asának idejéből, kiűzte az országból. Sőt, még messze megyünk a második királyok könyve 23:7-ben, olvassuk, Jósiás király, aki nagy reformátor volt egyébként, lerontotta a férfi paráznák házait, melyek az Úr háza mellett, némely fordítások szerint az Úr házában voltak. Ezékiel próféta könyvének 16. részében, az 50. versben ugyancsak ostorozza a saját népét, emiatt a bűn miatt. Ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek. Felfúvalkodtak és cselekedének utálatosságot előttem, és elvesztettem őket, amikor ezt megláttam. De a próféta ott rámutat arra, hogy a zsidók súlyosabban vétkeztek ebben a tekintetben, mint a Sodoma beliek. És Ezékiel azt mondja itt, hogy akkor, ha ők nem úszhatták meg az Isten súlyos ítéletét, ti hogyan gondoljátok, hogy majd megúszátok? A zsidók földjéről egy kicsit messzebbre tekintve, átugorva a kereszténység korába, hát azt kell mondanunk, hogy a görög hellén világban is ismert volt a homoszexualitás, enyhén szólva ismert volt. Pontosan ott sem csak, mint homoszexualitás, hanem mint biszexualitás. Kis-Ázsiában, széltében, hosszában el volt ez a dolog terjedve. Pál erről a dologról teljesen leplezetlenül ír a római levélnek az első részében, amit ugyancsak felolvastunk, testvérek. Azt mondja ottan, hogy Isten haragja van azok ellen az emberek ellen, akik, megint a bálványimádás, akik őt nem tisztelik, de helyette mindenféle bálványokat imádnak, és ezeket az embereket Isten odaadja különböző bűnökre, amiket egyébként is cselekszenek, Isten megengedi, hogy belemenjenek, és azok eluralkodjanak rajtuk, és hatalmukba kerüljenek, és ott említi, egészen részletesen leírva a férfiakat és a nőket, akik elváltoztatták a természetnek a rendjét, És a másik versben pedig azt mondja, hogy elhagyták a másik nemmel való természetes érintkezést, és férfiak férfiakra, nők nőkre gerjedtek. Ez is Isten ítéleteként szerepel ottan. Tehát a keresztényeknek, testvérek, egy ilyen korban, egy ilyen világba kellett élniük, már akkor így volt ez. Korintusban például azt írják a történészek, hogy 1000 körül volt a templomi prostituáltaknak a száma, ezeket hierodúláknak nevezték, ezek nő prostituáltak voltak, akik egyrészt nőknek is odaadták magukat, másrészt férfiaknak is, ugyanúgy, mint Izraelben a férfi prostituáltak. Itt is azt tartották a görögök is, meg a rómaiak is, hogy ezekkel a nőkkel, aki egyesül, az Istennel, az Istenséggel, Afroditéval, vagy nem tudom én kivel válik tulajdonképpen egyé. Ez úgy nevezték, hogy ez a kultikus prostitúció, ez virágzott. Korintusban ott éltek ezek az emberek, ami keresztjén eleink, és ezt látták reggeltől estig, testvérek. Körülbelül ugyanolyan volt a helyzet akkor is, mint manapság. Pál még másik leveleiben is kitér egyébként erre a dologra, éppen nem véletlenül az első korintusi levelében is, amit majd mindjárt idézek, hogy ott mit mond. Tehát testvérek, a lényeg, hogy látjuk, hogy Isten mit akart. Teremtett egy férfit és a nőt, egymáshoz rendelte őket. Azt mondta, ti éljetek nemi életet a házasságnak a keretében, nem azon kívül a házasság keretében. Alapítsatok családot, és legyenek gyermekeitek, utódaitok. És Isten ezt az ő általa teremtett rendet, mint egy kőfallal körülvette, hogy ez védelem alatt álljon, az ő törvényét vonta köré. Megtiltott minden ebből való kilépést, a szexualitás minden egyéb formájának a gyakorlását. Az ember azonban megvetette az Istent. És amikor Istent megvetette, az ő eredeti akaratát is megvetette. És elkezdte a szexualitást is kivenni abból a körből, abból a rendből, amiben Isten azt beletette, és egész más formákba kezdte gyakorolni. De mivel Isten akaratát, Isten törvényét megszegte, ezért ezek mind bűnöknek minősülnek a Bibliában. Éppen ezért lássuk, hogy milyen következményekkel járt a teremtési rend megvetése. Nagyon döbbenetes, testvérek, ez az ige a 3 Mózes 18-ból, amit felolvastam, ahol Isten minősíti a homoszexualitásnak a cselekedetét, és azt mondja, hogy aki azonos nemű embertársával, vagy azzal is nemi életet él, az utálatosságot követel. Ez egy minősítés. Isten szemében ez a dolog utálatosság. Ez nem Mózes véleménye, nem egy embernek a magánvéleménye, hanem Istennek az igéje. Az egész szakasz egyébként így kezdődik, hogy Isten fölállítja az ő tekintét. Én vagyok az Úr. Nem Mózes mondja, amit most elmond. Én mondom az Úr nektek ezt a dolgot. Azt mondja az Úr ott a 24.-25. versekkel. Ezekkel a bűnökkel ama pogányok fertőztették meg, vagyis szennyezték be magukat, akiket én kiűzök előletek. Vagyis testvérek, ez a bűn beszennyezi azokat, akik ezt gyakorolják. Isten szemében szennyessé, bűnössé, tisztátalanná teszik, bemocskolják magukat ezek az emberek. Az eredeti szöveg ezt jelenti a Bibliában. Sőt, testvérek, nem csak ezt mondja itt az írás, hanem azt is mondja, hogy akik ezt cselekszik, a földet is, amin élnek, azt is beszennyezik, bemocskolják. Szennyes lett, mocskos lett az a föld is. Nem csak az emberek, akik ebbe a bűnbe, hanem azt a földet is, ahol, azt az országot is, ahol éltek, beszennyezték ezzel. És ott ugyancsak ebben a felolvasott szakaszban van, hogy Isten ezt a bűnt, akár zsidók követték el, akár nem, halálbüntetéssel sújtotta. Ezt mondja Mót Jumátu, halállal lakoljanak azok, akik ezt a bűnt cselekszik, bálvány imádó emberként. Nagyon sokszor gyakorolták is a halálbüntetést, úgy tűnik, és ha nem is ölték meg aztán később az ilyen embereket, de legalábbis kiűzték őket az országból, mert nem akarták, hogy megfertőződjön a nép és az ország. Egyébként sajnos a zsidókhoz visszatér, illetve a zsidóknál maradva azt látjuk, hogy mivel ők nem űzték ki azokat a pogányokat egészen, akik ezeket a dolgokat gyakorolták, tényleg megfertőzte őket is ez a bűn, és aztán elterjedt közöttük is ez a, mint egy járvány, mint egy pestis járvány ez a bűn. Testvérek, nagyon is érezzük, hogy Isten nem veszi félvárról ezt az ő megvetését és az ő teremtői akaratának a megvetését, hanem keményen megítéli ezt a bűnt és ennek a gyakorlóit is. Azt mondja a római levélben is Pál apostol, ő már nem mondja, hogy halállal lakoljanak, de azt mondja, hogy Isten haragja van a mennyből azok ellen az emberek ellen, akik ilyeneket cselekszenek. Isten haragját vívják ki, Isten haragja átka, nyugszik rajta azokon az embereken, akik, mondom, elsősorban őt megvetik, de ilyen bűnökbe is mellette még belesüllyednek. Júdás levelében is olvasunk egy hasonló megjegyzést, és afelől se lehet kétségünk, testvérek, hogy akik az Isten megvetik, és ezekbe a bűnökbe belemennek, azok az Isten országába nem kerülhetnek be. Ezt mondja Pál az első korintusi levél 6. részében. Kéjencek és kicsapongók az Isten országába nem kerülhetnek be. És ugyanezt olvassuk a Jelenések könyve 22. rész 15. versében is, ahol azt mondja, hogy az ebek kint maradnak az Isten országán. Ez az ebek, a kutyák, ez az elnevezés a paráznáknak, ezeknek a férfi paráznáknak volt az elnevezése az Ótestamentumban. Tehát testvérek, ezek az ígék azt jelzik, hogy Isten ezt a dolgot nemhogy beleteremtette az emberekbe, meg ez természetes dolog, hogy ma halljuk ugye széltébe hosszába, hanem Isten ezt úgy értékeli, mint egy ellene való nyílt lázadást és egy vele szemben való ellenszegülést. És ezzel az emberek kivívják maguknak az Istennek a legsúlyosabb ítéletét. Persze most mindezeket az igéket, testvérek, nem azért idéztem fel, hogy fenyegetőzzünk, mert nem fenyegetőzni akarunk itten, az semmi nem volna egyébként, ha mi fenyegetőznénk, hanem azért idézzük fel, hogy az emberek tudják meg, hogy Isten hogyan viszonyul azokhoz, akik őt és az ő örök normáit megvetik ebben a világban. Nem csak régen viszonyult így Isten, ma is ugyanígy viszonyul, mert ő tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Mi azt a feladatot kaptuk Istentől, hogy egyszerűen az Istennek a véleményét erről a dologról közhírré tegyük és elmondjuk. Nem csak erről a szószékről, hanem a testvérek is a maguk szószékéről ott, ahol állnak. Persze, hogy nem leszünk népszerűek, hogyha ezt így képviseljük, mert ki fognak kiáltani minket fundamentalistának, meg intoleránsnak, meg fasisztának, de az Isten igéjét akkor is kénytelenek vagyunk ebben a dologban szelíden, szeretettel képviselni. Azért, mert szeretjük ezeket az embertársainkat. Igen, testvérek, szeretjük őket. Szeretjük. Nem akarjuk őket bántalmazni, nem akarjuk őket megölni, szeretjük őket. Nincs is bennünk semmi félelem őtőlük. Nem félünk egyikőjüktől se. Nem is kell tőlük félnünk egyébként, de nem félünk tőlünk. Akármilyen agresszíven lépnek föl olykor. Nem félünk tőlünk. Vonulhatnak ide-oda, szeretjük őket. Ezért elmondjuk nekik, hogy amit csinálnak, hogy tudnilik Istent megvetik, és az ő törvényeit, akaratát lábbal tapossák, ez bűn az Isten szemében, és számítsanak arra, hogy Isten ítélete nyugszik rajtuk, és azzal találkozni fognak előbb-utóbb. Végül, testvérek, hadd emlékezzünk még meg arról, hogy a teremtési rendbe vissza lehet illeszkedni. Vissza lehet oda illeszkedni. Miközben Isten akaratával és törvényével és ítéletével szembesítjük ezeket a homoszexuális, vagy éppen leszbikus, vagy biszexuális embertársainkat, és az őket és egyéb bűnöket is pártoló embertársaikat a politikába vagy a médiába, aközben azért mi az Isten kegyelmével is szembesítjük ezeket az embereket. Vagyis örömhír tudunk mondani homoszexuális vagy biszexuális embertársainknak. Hadd idézem itt újra az első korintusi levél 6. részének 9. versét, ahol arról ír Pál, hogy az ilyen bűnökben élők nem öröklik az Isten országát, de még valamit ír ottan. Mit ír? Azt írja, ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszenteltettetek, megigazítattatok, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, és ami Istenünknek lelke által. Ez az örömhír, testvérek. a korintusi keresztjének, akik olvasták Pál levelét, homoszexuálisok is voltak, vagy biszexuálisok is voltak, és ebben a bűnben is, mint a kortársaik, ugyanúgy benne éltek, mint azok. De amikor találkoztak Jézus Krisztussal, Jézus Krisztus először is megmosta őket, megszentelte és megigazította őket. Ezek az emberek szakítani tudtak azzal az életformával, amiben addig éltek, és egy új életet tudtak elkezdeni a Jézus Krisztus mellett. Vagyis mi el kell, hogy ezt mondjuk a mai homoszexuális, vagy biszexuális, vagy leszbikus embertársainknak. Lehet ezzel a dologgal, ha megértettétek, hogy Isten szemében ez bűn, lehet ezzel szakítani. Van erre is bocsánat, lehettek szentekké, és lehettek igazakká az Isten szemében. Ahogy a korintusi keresztényekkel megtörtént, veletek ma is megtörténhet ugyanez. Erre is vonatkozik, tudnélik, erre a bűnre is vonatkozik a megvallásnak a parancsa és a bűnbocsánatnak az ígérete, amit olvasunk János első levelében. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy ő megtisztítson minket minden hamisságtól. Igen, ha megvalljuk bűneinket, meg lehet vallani ezt a felismert bűnt, és Isten kész ezt megbocsátani. Sőt, azt is elmondhatjuk, hogy nem csak bocsánat van erre a bűnre, hanem szabadulás is ennek a bűnnek az erejétől, kényszerétől, hiszen az Úr Jézus azt mondta János evangélium a 8. részében, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Vagyis, hogyha valaki Jézus Krisztushoz tér, visszaadja neki a szívét, az életét, Jézus Krisztus uralma alá teszi magát, hisz ő benne, és az ő követésére szenteli magát, azt az embert az Úr Jézus szabaddá teszi ennek a bűnnek a kényszerétől is. Lehet, hogy kényszerítik majd rá kívülről, mert a média továbbra is ontani fogja rá ezt a bűnt, és csábítani fogják emberek erre a bűnre is, valami rendkívüli dolognak állítva ez be. De az hívő ember szabad nemet mondani erre a bűnre, erre a kísértésre is, és szabad követni Isten eredeti rendjét ebben a dologban is. Tehát testvérek, a mi üzenetünk homoszexuális embertársainknak, hogy Isten van annyira kegyelmes, hogy ezt a bűnt is megbocsássa, és Jézus Krisztus van annyira erős, hogy ettől a bűntől, ennek a kényszerétől is felszabadítsa azokat, akik ő benne hisznek. Mindez azt is jelenti, testvérek, hogy a mi üzenetünk ezek felé, az emberek felé nem a gyűlölet, nem a megvetés, nem a tojás, nem nézzük le őket, nem akarjuk egy szálig kiirtani őket, nem is csak az Isten ítéletét hirdetjük nekik, hanem örömhírt hirdetünk. A bűnbocsánat és a szabadulás örömhírét kell előttük képviselni. Ám de mindig alá kell húznunk, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztusért van egyedül bocsánat, és ő általa van szabadulás ettől a bűntől is. Mert Jézus Krisztus magára vette, testvérek, ezt a bűnt is. A kereszten a Krisztus, ha tetszik, ha nem, nekünk testvérek, homoszexuális lett, leszbikus lett, házasságtörő lett, perverz alak lett. Nem azért, mert ő maga olyan volt, ő benne nem volt bűnnek még csak az árnyéka sem, hanem azért, mert a mi homoszexualitásunkat, leszbikusságunkat, paráznaságainkat, házasságtörésünket, perverzióinkat magára vette. Ahogy énekeljük, magára vette szennyes ruhámat. És testvérek, ezért rászállt az Isten ítélete is. Rászállt az Isten ítélete, az igazságos ítélet, ami bennünket kellene, hogy utolérjen. Rászállt a Krisztusra, de a harag lecsillapult. Az Isten haragja lecsillapult, és most már Jézus Krisztus véréért, az ő életéért, hozzánk és más emberekhez is Isten irgalommal fordul, és a feltámadott Krisztus szabadító erejét élhetik át mindazok eznek a tekintetébe is, akik hisznek ő benne. Vagyis azt üzenjük erről a helyről is, meg mi is, ahol vagyunk, arról a helyről is ezeknek az embereknek, hogy higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, valljátok meg előtte a bűnötöket, ezt a bűnt is, és más bűneiteket is, és kövessétek az ő akaratát. Lehetséges ő belévetett hittel megtisztulni, és új életet kezdeni ebben a tekintetben is. De nem csak ennyi a dolgunk, testvérek, hanem az is a mi dolgunk, hogy mi is maradjunk meg, már ha keresztényeknek valljuk magunkat, maradjunk meg Isten akarata mellett. Azt mondja nekünk ugyanis Isten, amit a zsidóknak is mondott, hogy ti szentek legyetek, mert én az Úrat Istenetek szent vagyok. És ezért ebben a dologban is, a szexualitás dolgában is, kövessétek az én útmutatásaimat. Nagy lesz a csábítás nektek, ahogy mondtam, és ahogy tapasztaljuk is mindenhonnan. Nem csak a pornó csatornákon keresztül, a tévéből, meg a pornó újságokból, hanem egyáltalán egy nagy kényszer nehezedik ránk, hogy mi is menjünk bele mindenféle szexuális kicsapongásba és perverzióba, de mi maradjunk meg, ha hívő keresztjének vagyunk, maradjunk meg az Isten ígéje mellett. Isten azt akarja, hogy az ő népe ebben a tekintetben is szent és tiszta legyen. Azt mondja például az 5 Mózes 23-ban, ne legyen felavatott parázna nő Izrael leányai közt, és felavatott parázna férfi se legyen Izrael fiai közül, ne legyen. Ma se legyen közülünk, egyikünk se parázna ember. Törekedjünk testvérek arra, hogy tiszták legyünk. Beálljunk az Isten rendjébe, a házasság rendjébe, a család rendjébe, egy ellenkező nemű embertársunkkal. Ővele szabadon élhetünk. A házasság tisztességes legyen mindenki előtt, és szeplőtelen a házas ágy, mondja a zsidókhoz írt levél, ahogy idéztem is. Testvérek, tehát szentségre törekedjünk, mert erre hívott el minket az Isten ebben a tekintetben is. És még egy feladatunk van, hogyha már mi nem képmutatóskodunk ebbe a dologba, hogy elítéljük a felvonulókat, az közben még mi házasságtörők vagyunk, akár gondolatainkba vagy szívünkbe is, akár cselekedetekbe is, ne legyünk ilyen képmutatók, mert átlátnak rajtunk, az emberek is, de az Isten is átlát rajtunk. Annak semmi értelme nincs, hogy itt megjátsszuk a Csekovicsot. Legyünk szentek mi magunk, törekedjünk a szívünkben is, a lelkünkben is szentségre. De még egy feladatunk van, testvérek, tudnélik az, hogy felhívjuk a mindenkori törvény alkotóknak is a figyelmét, akik ebbe az országba törvényeket alkothatnak, hogy mit mond az Isten erről a dologról. Nekik, mint törvényalkotóknak az a dolguk, odafönt a parlamentben, hogy az Isten törvényei szerint alkossák meg ennek az országnak és a mi országunknak is a törvényeit. És nekünk emlékeztetni kell őket arra, hogy Isten mit akar tőlük is, meg egyáltalán ezekben a különböző kérdések. Mit akar az Isten? Mi az ő törvénye? Hozzanak ezzel összhangban álló törvényeket. Ennek a jegyébe született például tavaly a Biblia Szövetségnek és más keresztény szervezeteknek, sőt magánszemélyeknek is az állásfoglalása, amikor, ha jól emlékszem, tavaly október táján az egyik magát megnevezni nem akaró és alig létező törpepárt egyik prominens képviselője a teljes szabadságra való hivatkozással pártja vezetőségének ide vonatkozó határozatának megfelelően egy törvénymódosító javaslatot nyújtott be az azonos neműek házasságáról a parlamentben, elérni akarva, hogy homoszexuális embereket ne diszkrimináljanak, és ők ugyanolyan jogokat élvezhessenek, mint a heteroszexuális párok, szüntesse meg a parlament a jogegyenlőtlenséget, ők is ugyanúgy házasok lehessenek, mint ahogy az egyéb férfiak és nők, és, sőt, gyermeket is fogadhassanak örökbe, ugyanúgy, mint mások. Testvérek, a megfelelő pillanatban azért sokan úgy gondolták ebben az országban, hogy a felelős politikai vezetőket, döntéshozókat emlékeztetni kell arra, hogy Istennek van egy jogrendje. És az ő dolguk az, hogy annak érvényt szerezzenek az ország törvényeiben is. Bizony, Isten törvénye védi a családnak a rendjét, ezt pedig ez a törvényjavaslat nyíltan megtámadta. De nem csak Istennek a törvényét támadta meg, hanem az úgynevezett természetjogot is, a természetjogi törvényt is. És ez pedig egyébként mindenkor a diktatúráknak a sajátossága. Ennek annyi tragédia lett a következménye az emberi történelemben, hogy csak visszautaljunk a náci időkre, meg a kommunista időkre, amit nem kell a testvéreknek ecsetelni. Maradjunk meg az Isten törvénye mellett, és a kormányzók ahhoz alkalmazkodva. De ha ahhoz nem akarnak alkalmazkodni, de a természetjoghoz alkalmazkodva, akkor ahhoz a belénk írt joghoz alkalmazkodva hozzák meg a törvényeiket, és ne azzal ellentétes dolgokat hozzanak. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy olykor ki kell állnunk, testvérek, és föl kell vállalnunk határozottan és nyíltan az Isten akaratát. Mert hogyha nem állunk ki, akkor nem fog kiállni senki, majd kiállnak azok, akik kiállnak. A mi oldalunkról is kiállnak azok, akik kiállnak, akikkel nem értünk egyet. Mert olyan módon ezt a kérdést, hogy ők próbálják elintézni, nem lehet elintézni, és nem szabad elintézni. Megértjük őket, hogy, nem, hogy piszkálja a csőrüket, ahogy ki szokták ma ezt fejezni, bántja őket ez a dolog, de mi nem ezen az úton közelítjük ezt az egész kérdést, és ezeket az embertársainkat. Testvérek, lássuk tehát világosan, próbáltam rövid lenni, lássuk világosan az egész kérdéskört, lássuk, hogy Isten, aki teremtette a mindenséget, férfit és nőt teremtett, házaspárrá tette őket, körülvette őket a törvényének a falával, és megtiltotta nekik, hogy ebből a rendből bármilyen módon kilépve gyakorolják a szexualitást. Viszont ha azt mondta, ha ebben maradnak, megáldja őket. Látjuk azt sajnos, hogy az ember föllázott Isten ellen, és ebben a tekintetben, a szexualitás tekintetében is folyamatosan az emberiség hajnalától kezdve szegi meg az Istennek erre vonatkozó útmutatásait és rendjét. Ezzel azonban bűnt követel az ember. Viszont ennek a bűnnek a következménye az Isten haragja. Haragja és ítélete. Az emberek magukat is beszennyezik, a föld is kihánja őket, mert azt is beszennyezik. Az Isten országába be nem léphetnek az ilyen emberek. Elsősorban nem azért, mert homoszexualitások, hanem azért, mert az Istent megvetették. De el kell mondanunk nekik, hogy erre a bűnre is van bocsánat, és ettől a bűntől is van szabadulás, Jézus Krisztus véréért, a keresztjéért, és a feltámadott Jézus Krisztus által ők is új életet kezdhetnek. De nekünk ezt úgy kell elmondani, hogy mi magunk is szentek és tiszták legyünk. És ha kell, ki kell állnunk, és szeretettel és világosan bátorítanunk kell a törvényhozóinkat és a felelős vezetőket, hogy ne engedjenek ennek a bűnnek se szabad folyást, hanem álljanak ennek az útjába, akár Isten törvényére hivatkozással, akár a természetjogra való hivatkozással. Nekünk mindegy. Csak álljanak útjába ennek az Isten előtt bűnnek számító dolognak. Hát adjon nekünk az Úr testvérek erőt és bátorságot, hogy ebben a kérdésben, ami egyre forróbb kérdés lesz, megmondom előre, egyre forróbb és egyre kritikusabb kérdés lesz, mert Európában már nem csak az kívül van az egyházon ez a probléma, hanem bent az egyházakban is bent van, mert ott már lehetséges templomban is házasságot kötni, arra hivatkozással, hogy ugye ez az államban megengedett, akkor az egyházba is meg kell engedni, az egyházra rá kényszerítik ezt a törvényt, hogy nekünk is itt a templomba, ne talántán az Európai Unió majd előírja, hogy nekem, ha idejön két férfi vagy két nő, hogy házasságot kössön, törvény adta kötelességem, hogy előírt kötelességem, hogy összeadjam őket. Hát nem kívánom ezt megtenni. Ezért kell időben testvéreknek is és nekem is kiállni, és a kellő helyen adott esetben fölemelni szelíden és szeretettel, de határozottan a hangunkat. Adjon ehhez nekünk Isten tényleg erőt és bölcsességet a szívünkbe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy úgy van, hogy a te igédben, a Bibliában megtaláljuk az eligazítást. Ebben a mai forró kérdésben is. Köszönjük te néked, hogy világossá tetted akaratodat, szándékodat, világossá tetted azt is, hogy aki azt megszegi, az bűnt követel, arra ítélet vár, de köszönjük néked, hogy azt is világossá tetted, hogy ez az bűn és ítélet Jézus Krisztusra került, akiért van bocsánat, és van által a szabadulás is ettől a bűntől. Segíts bennünket, Urunk, hogy mi is igénybe vehessük a kegyelmet és a szabadítást, ha érintettek volnánk ebben a dologban, bármilyen szinten, bármilyen értelemben, és segíts rajtunk, Urunk, hogy tényleg a te akaratodhoz alkalmazkodni tudjunk, és követni tudjunk téged ezekben a kérdésekben is. Köszönjük néked, Urunk, hogy előtted nincsen tabu téma, hanem mindezekről te is nyíltan beszélsz, mi is nyíltan beszélhetünk. Köszönjük, hogy vállalhatjuk a te igédet, a te akaratodat környezetünkben, családunkban, gyermekeink, ismerőseink előtt, munkahelyeinken. Kérünk, hogy adj nekünk ehhez szeretetet és bölcsességet. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te vezetésedre bízhatjuk magunkat, és kérünk, hogy oltalmazd meg a mi népünket attól, hogy tagjai még tovább szennyezzék magukat ezzel a bűnnel is, és még tovább szennyezzék ezt a földet, ezt az országot is, hogy nehogy kihányjon bennünket is ez a föld, amit tőled kaptunk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és segíts tisztán és szentül élni a mi népünknek, megtalálni téged, és a te törvényeidet hitáltal komolyan venni, Krisztust hitáltal komolyan venni és követni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyászoló testvéreinket. Kérünk téged azért a testvérünkért és családjáért, aki elveszítette az édesanyját, kedves családtagjukat. Kérünk, hogy vigasztalásoddal és szeretettel vedd körül szívüket, életüket. Köszönjük néked azt a családot is, akik örömmel vannak itt, mert 40 éves házasságukat ünnepelték a napokban. Kérünk téged arra, hogy áld meg az ő szívüket, áld meg az ő életüket is, attól, hogy továbbra is hűségesek maradhassanak egymáshoz, és szerethessék egymást a te akaratod szerint. Köszönjük te néked, hogy a te gondviselő kegyelmedbe ajánlhatjuk gyülekezetünket az itt folyó építkezés kapcsán. Kérünk téged arra, hogy te viseld gondunkat, te tartsd kezedben a mi életünket és az itt folyó eseményeket is. Kérünk téged arra, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket, a mi Urunknak nevéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetéseket hallgassuk meg. Fájdalommal értesítjük mindazokat, olvashatjuk egy gyászjelentésen, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk Ordasi Gyuláné életének 88. özvegységének 22. évében Krisztus hitében és a feltámadás reményében elhunyt. Hamvait 2008. július 18-án pénteken 12 órakor az evangélikus egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra a Farkasréti temető főbejáratánál lévő ravatalozójából. Az elhunytban Ordasi Péter testvérünk édesanyját gyászolja. Isten vigasztalását kívánjuk neked, nektek, testvérednek és az ő családjának is, az egész rokonságnak. Az ige, ami rá van írva a gyászjelentésre: ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Hirdetem a testvéreknek még azt is, bár anonimitást kér tőlem, de dr. Csészabó Andrásék 40 éves házasok éppen a mai napon. Hát örüljünk az örülőkkel, és hadd kívánjuk nektek az Úr áldását, és a gyermekeiteknek és unokáitoknak az életére is. És még sokáig lehessetek együtt békességben és az Úr szeretetében. Jövő héten a bibliaóránkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünket énekeljük el, a 251. énekünket, 251. Énekeljük az első, második, valamint hatodik, hetedik és nyolcadik versét. Meghódol lelkem te néked, nagy felség, szent háromságban ki vagy egy istenség. Utána pedig a himnuszunkat énekeljük el befejezésül. Áldás békesség.